Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban most már talán többen tudják, a propagandát tűztem ki, mint kulcsszó, erről fog az egész évad szólni, és ennek nagyon sokféle leágazásáról. Azt gondolom, hogy ma nem csak egy nagyon érdekes téma van, hanem egy olyan téma, ami talán egyértelműbben kötődik ehhez a fogalomhoz, hogy propaganda, vagy politikai kommunikáció, vagy emlékezett politika. Mély Józsefet hívtam el, akit nagy szeretettel köszöntök, művészettörténész, a Magyar Képzőművészet Egyetem docense, képzőművészet elmélet tanszék, tanszékvezetője, szervusz.
Szervusz, köszöntök mindenkit.
Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzám beszélgetni erről a összetett témáról. Szerintem először arról kéne beszélnünk, nyilván megtaláljuk mindjárt a kapcsolódási pontot a propagandához, de hogy maga a köztér, mint egyfajta színpad vagy felület hogyan értelmezhető mondjuk kommunikációs vagy politikai kommunikációs szempontból? Hülye kérdés, de induljunk innen.
Igen, mert azért hülye kérdés, mert mindig is fontos volt. Tehát, hogy nagyon nehéz történetileg ezt megragadni, hogy mikor van az a pont, amikor ebben valami hullámzás van, hogy a köztér fontosabb, vagy háttérbe szorul, mert szerintem akármeddig visszamegyünk az időben, Mezopotámiáig akár, ez egy fontos dolog. Tehát, hogy valójában a köztér, mint a mindenkit elérő kommunikációs felület, az a korokon átnyúlóan érdekes dolog. Ami változik, az emberek viszonya a köztérhez.
Tehát... És ez hogyan változik? Ugye úgy képzelem, most lefordítom kicsit magamnak, amit mondasz, hogy ugye van a négy fal, csinálják a négy fal között, ugye ezt tudjuk, és akkor kilépek ebből a térből, hiszen valamiféle otthon a háza mindig mindenkinek ott valahol aludt, és amikor innen kilépek, és nem érek be valamelyik másik ilyenbe, addig ugye ki vagyok téve annak, hogy én a köztéren vagyok. Ugye ezért egy jó kommunikációs felület, hiszen mindenkit elér. Mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy változik a viszonyunk hozzá?
Mondjuk most nem nagyon akarok a világ végéig, vagy az idők végezetéig visszamenni, de mondjuk, hogyha azt vesszük, hogy Pláton korában az emberek hangosan olvastak föl drámákból maguknak a köztéren, meg másoknak, az egy nagyon más viszonyulás, mint mondjuk, amiben ma is vagyunk, nagyjából a 18. század vége, 19. század eleje óta. Tehát ott van egy ilyen határvonal. Nagyjából ugye a francia forradalom környékére szokták ezt tenni, amikor megjelenik a tömeg. Párhuzamosan azzal, hogy megjelenik a városi, az újfajta városi tömeg. És az, amit ma köztérnek gondolunk, vagy amiről így beszélgetni szoktunk, és amikbe emlékművek kerülnek, meg mindenféle köztéri szobrok, az ez a köztér. Tehát a közfogalmának a kialakulása az nagyjából ilyen időtávra tehető. Tehát amikor erről beszélünk, az egy 200-250 éves távlat.
Kell, hogy a köztéren, ez nagyon tetszik, hogy a tömeg és a köz, az ugye ez egy nagyon szorosan összefüggő dolog, ez egy nagyon izgalmas, meg inspiráló meglátás, vagy hogy felhívtad erre a figyelmet. Az, hogy ott rögtön mondtad az emlékművet, meg a szobrot, ezekről fogunk beszélgetni, de hogy legyen ilyen a köztéren, ahhoz, az már kell ahhoz, hogy ilyen szimbolikus tere legyen, vagy egyébként maga az, hogy az utcán vagyunk másokkal együtt, tehát még egyelőre emlékmű, meg tárgy nélkül, annak is van-e már üzenethordozása, vagy lehet-e?
Ez nem függ ettől a 18. század végi határvonaltól, mert köztér az egyben annak is a tere, vagy annak a lehetőséget, hogy valahogy az időt kitágítsuk. Tehát ez azt jelenti, hogy valamit megidézünk mondjuk a múltunkból, amit mindannyian másképp idézünk meg, de ott valamilyen szilárd formát ölt, és ez a jövőre vetítődik ki. Tehát, hogy ugye azért készül bronzból, meg gránitból, hogy ércnél maradandóbb legyen. Tehát, hogy ez fennmaradjon, akár az idők végezetéig, persze akármit gondolhatunk.
Terveink
szerint az idők végezetéig. Tehát a köztér erre alkalmas, hogy olyan üzeneteket lehet benne elhelyezni, amelyek szándékaink szerint nagyon-nagyon hosszú távra nyúlhatnak ki.
Ugyanakkor van egy, és akkor még mindig a tárgyak előtti pillanatra gondolok, egy jelenléte is, mondjuk egy, mire gondolok, pellengér, vagy valami olyan dolog, ami a köztéren fontos, vagy főtéren zajlik, és nem olyan értelemben szimbolikus, hogy érznél maradandóbb és örökké, de hát mégis ugye kivonul a tömeg a főtér, és ott zajlik valami ilyes demonstráció is akár, vagy valami ilyen esemény.
Igen, erre mondom, hogy a tömeg, amelyik ezt már maga is irányítja, és úgy gondolja, hogy befolyása van rá, ez keletkezik a francia forradalom környékén.
Tehát, a giotinnal.
A giotinnal, igen. Tehát, hogy a pellengér, hát az egy hatalmi eszköz, az abban nincs szimbolikus. A giotin az már annak van szimbólum értéke is. Igen, tehát, hogy én most a szimbolikus jelekről próbáltam valamit mondani, tehát, hogy ezeknek van egy ilyen idővonatkozása.
Említetted, és nem biztos, hogy nagyon fajsúlyos dolog, bár én magam is két külön kérdésbe írtam, hogy szobor, emlékmű. Ez két külön terület? Vagy hát nyilván lehet közös is, hogyha egy szobor az emlékmű, de hogy van valami fontos distinkció, hogy mikor beszélünk emlékműről, mikor szoborról?
Igen, hát ez egy nagyon... Az emlékmű az nem feltétlenül művészeti kategória. A szobor az művészeti kategória, az emlékmű bármiféle dolog lehet akár szobor is, és lehet művészi igényű is, de nem feltétlenül. Azért óvatosabban az ember még egy kategóriát be tud hozni, ez pedig a köztéri műalkotás.
Oké, akkor őt is hozzuk ide.
Mert hogy az ugye sokkal tágabb, és az elmúlt évtizedek, vagy most már hosszú évtizedeknek a tapasztalata az, hogy hát a műalkotás nagyon sokféle formát ölthet.
Ez egy becsmérlő dolog, ez gyengébb.
Nem más, egy kicsit. Tehát a szobor az egy részhalmaza ennek.
Mert az magasabb szintű műalkotás, azért nem lehet kiúl, nem?
Nem, műalkotás és kész, tehát hogy az sokféle lehet festett, mozaikos.
De minden szobor műalkotás, de nem minden
műalkotás. Így van. Okay. Tehát, hogy így foglalja magába. Az emlékmű pedig a köztéri műalkotások, vagy alkotások, vagy köztéri objektumok közül egy specifikus fajta.
Van még egy, ami ide tartozik, engem foglalkoztat, aztán majd meglátjuk, hogy ez egy ide tartozó kategória, ezt én mementónak hívom. Olyan, hát tárgyi, vagy nem tudom, olyan köztéri emlékek, hogy itt zajlott valami, mire gondolok, például mondjuk a Gödör helye, ami igen, most már ugyan klub lett, de hogy itt lett volna a Nemzeti Színház, vagy a Ground Zero New Yorkban, vagy a golyónyomok akár egy házfalon, tehát amikor nem csinálja az emberiség, vagy ember alkot a dolog, hanem ott van. Ezekről mit gondolunk, vagy ezek hogy illeszkednek ebbe a képbe?
Hát ez akkor válik szimbolikussá, ha mondjuk keretezzük valamivel, kontextusba helyezzük.
Tehát egy jelzést oda rakunk?
Igen, erre van azért még szakkifejezés, nyilván az emlékjel, meg az emlékhely fogalma. A németben elég szigorú ez, tehát hogy az emlékhely az az, ahol valami történt is. Magyarországon ebben a fogalomban van mindenféle ide-oda hullámzás, de alapvetően a németben elég pontosan megkülönböztetik azt a helyet, ahol ott volt valami. Úgyhogy ezt, hogyha az ember belegondol mondjuk a budapesti emlékművekbe, hogy ezt hogy lehet akkor csoportosítani ezeket a dolgokat, akkor elég meglepő eredményre jut, mert hogy egy csomó olyan van, ami elszakad attól a helytől, ahol egyébként lehetne.
Vagy lehetett volna.
Vagy lehetett volna, igen.
Tehát... Ugye vannak olyan helyek, erről egy korábbi műsorban egyszer beszélgettünk, hogy mondjuk az olyan pseudo helyek is, hogy itt forgott egy film. Tudom, hogy most ez nem témánk, mert ez nem annyira emlékezett politika, de hogy itt forgott a Trónok harca, igen, második akármilyen, az is tulajdonképpen sokaknak egy ilyen emlékhely, csak nincsen talán olyan relevancia egyelőre.
Hát ott van a Michael Jackson emlékfa például a Kempinski Hotel előtt, amelyik hát azt örökíti meg azt a helyet, ahol Michael Jackson volt. Kinézett az ablakon.
És ez akkor... pop art már, nem?
Vagy nem feltétlenül, ez egy emlékhely például.
Sokaknak.
Aha. Sokaknak, akik kultuszt is csinálnak belőle, és rituáléik vannak, és akkor ez egy rendes visszatérő. Ugye a lényege az emlékműnek is általában az, hogy visszatérünk hozzá, rituálék kapcsolódnak hozzá, évfordulók, megemlékezések, mindenféle.
És ez a tulajdonképpen olyan értelemben a lényege is, hogy ez ilyen közösség, meg identitás képző szerep.
Így
azoknak,
van.
Akik ott összegyűlnek.
Így olyan szimbolikus jel, ami valamilyen módon egy kisebb, nagyobb közösséget meg tud szólítani, annak a múltját, jövőjét meghatározza.
Nagyjából gondolom, hogy ez a német meg a magyar megközelítés abban is különbözik, és igazából azon gondolkozom, hogy van egy csomó olyan, most nem fogok jót, hogy emlékhely, hogy van egy csomó olyan hely, ahol már híre nyoma sincs annak, elképzelni se lehet, ami ott történt. És ez mindig olyan nagyon fura, mondjuk járókelőként vagy turistaként látni, hogy látok egy tök modern valamit, ami nyilvánvalóan az elmúlt 20 évben vagy 10 évben épült, és van rajta egy emléktábla, hogy ezen a helyen nem tudom, milyen nyomda volt, vagy nem tudom, és akkor nagyon nehéz kapcsolódni hozzá.
Igen, hát én azt gondoltam egyébként pár évvel ezelőtt, hogy ez sokkal gyorsabban fog a virtuális világgal összekapcsolódni. Tehát akkor már egy olyan 7-8-10 évvel ezelőtt voltak olyan applikációk, és azt gondoltam, hogy ez mindenhol el fog terjedni, ahol egyszerre lehetett rálátni annak a helynek a múltjára és jelenére. Tehát van azért ilyen.
Ezek QR-kód szokta képviselni.
Igen, de alapvetően van olyan is, hogy egyszer csak ráirányítod a telefonodat és a kamerádat, és akkor egyszer csak ott van rajta, ilyen átlátszóan a régi állapota. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy ez a fajta köztéri múzeum gyakorlatilag, vagy köztéri kiállítás inkább, ez sokkal elterjedtebb lesz. Lehet, hogy ez meg fog valósulni majd, a fene se tudja. Lehet,
és látsz jó példákat? Tehát van az, hogy például ezt le lehetne másolni, használni, lehetne, elterjedhetne?
Láttam Londonban ilyesmit, tehát, hogy vannak ilyen applikációk egy csomó helyen. Azt gondoltam, hogy ez mindenkinek a telefonjában ott lesz majd, és mindenki így fog járkálni majd egy idő után. Majd meglátjuk.
Hát biztos van egy fejlesztési költséget, az most ilyen kommunikációs szempontból, tehát ez applikáció, az dizájnolni kell 3D, de egyébként mennyivel egyszerűbb, mint mondjuk egy emlékmű kialakításánál valószínűleg egyszerű.
Hát meg az emléktáblákkal, amiktől most már így lassan Budapesten például leroskadnak a falak, tehát hogy annyi.
De ez Londonban is van egyébként, tehát minden történelmi helyen, és ez nagyon, nagyon érdekes felvetés ez is, hogy én is szoktam ezen gondolkozni, hogy egymás alatt van, vagy egymás mellett rengeteg, aki különböző évtizedekben éltek ott. Erre mi egy jó megoldás?
Hát az angol. Tehát a Nagy-Britanniában gyakorolt megoldás az azért nagyon más, mint Magyarországon.
Hát ugyanolyanok az emlék, az a sötétkék emléktábla.
Igen, többféle kategória van, nagyon szigorúan ellenőrzött, hogy kinek lehet, eldöntik, grémiumok, bejelentés, nem tudom micsoda. Magyarországon, hogyha az ember ránéz egy-két ilyen hósza, akár gerillának tűnő emléktáblára, bizony. És hát annak van egy bája ugyan, de hogy a súlyát azért csökkenti még azoknak az emléktábláknak is, amik nagyon komolyak, mert hogyha ott van mellette, hogy hát itt volt egy, nem tudom én, ilyen mókus figurát rajzoló ember a 30-as évekből, és mellette ott van, hogy a forradalom nagy vezére is itt lakott, akkor az nagyon csökkenti a
hát és értékét. Most még olyat is mondtál, ami még talán vállalható, mert olyan is van, hogy a lakóközösség köszöni horvátéknak, hogy elköltöztek 4 évvel ezelőtt.
És hát van egy ilyen humoros,
az
mondjuk, az igen, de mondjuk ennek vannak.
Ezt tudod szeretni.
Néha, ha nincs sok belőle, azért ezt tudom szeretni. Ezeket a Kolodkó-féle miniatűr szobrokat is egyet-kettőt el tudok viselni, de egyébként az, hogyha sok van, az a probléma vele.
Azokra ki fogunk részben rá is térni, részben egy általában zsáner szobroknak, vagy ilyen hát gicseknek, nem tudom, hogy ezt eligazítasz benne, hogy mit minek gondoljunk, de visszatérnék még erre, nem ezt a szót használtad, erre az összevisszaságra, ami például ezeken az emléktáblákon megjelenik. Ez a fajta összevisszaság, ez a köztéri szobrokban, meg a műalkotásokban is szoktad is ostorozni egyébként írásaidban, de hát nagyon megjelenik, és akkor ennek egy kitüntetett helye például a Szabadság tér, amin úgy lehet körbe menni, hogy az ember az egész 19-20. Századot végig tudja magyarázni jelentés árnyalatokkal. Hogy van ez a nagy káosz kavalkád?
Két nézete van. Az egyik az, hogy valóban elveszítjük a kontrollt a köztereink fölött. Tehát jogalkotással, intézmények felszámolásával, tehát nagyon sok dolog történt az elmúlt 30 meg 15 évben is, ami ebbe az irányba hatott, amiben lehetett volna okosabban eljárnunk, gondosabban, tehát jobban.
Szigorúbban,
gondosabban, igen, tehát hogy gondoskodni a köztereinkről, ez úgy néz ki, ki, mint hogyha nem gondoskodnánk róla. A másik az meg, annak az is benne van azért ebben, hogy elevenség is megmutatkozhat ezekben. Tehát a káoszban azért az elevenség is megvan. Hát, hogyha nagyon szigorúan vesszük, és mindenkinek ugyanolyan emléktáblája van, akkor abban nem fér bele az, hogy néha a szabályból kilógjon valaki, egy közösség akár egy ilyen vicces táblát elfogadjon, vagy mondjuk a Lugosi Béla szobor a mezőgazdasági múzeumnak a hátsó ablakába nem kerülhet, vagy hátsó kis fülkéjébe nem kerülhetett volna.
Hogyha nagyon fegyelmezett, meg nagyon ilyen ére állított, akkor ezek nem férnének.
Igen. Tehát hogy azért van egy ilyen nézete is, hogy az eleven élet mindenképp megjelenik a köztéren. Tehát ha nagyon rigid módon kezeljük ezt, akkor megfagy, tehát megdermed a köztér. Miközben az a lényege, azért szeretjük a közteret, mert eleven.
És van pár olyan ügy, nem fogunk szerintem egyenként belemenni, de összességében próbálhatunk róla beszélni, ahol a szabadságteret nyilván direkt hoztam, de a szabadság szobrot is ide fogom hozni, akár a Turul szobor kapcsán kibontakozó vitákat, ahol tulajdonképpen ilyen jelentés árnyalatok torlódnak egymásra. Egyrészt nem egy közösség van, hanem sok közösség, és mindenkinek mást jelent ez a dolog. És azt gondolom, hogy művészeti értelemben ezek is egymásra pakolódnak, például, és arról is ugyanígy egy mondatot tudunk beszélni, ez a német megszállás emlékmű, ez a nagyon megosztó valami, amit ugye tulajdonképpen senki se szeret, vagy nem áll mögé senki, még a kormányzat se, hogy ez jó így, hanem úgy el van engedve, és körbe egy tényleg egy élő fallal, vagy élő képpel egy teljesen más üzenet rárakódik. Ez a fajta elevenség, amire gondolsz? Vagy ezt hogy kell értelmezni?
Hát ugye ez az eleven emlékmű, ez valóban...
Hát ezt konkrétan így is hívják,
konkrétan
igen.
Konkrétan így hívják, és ez valóban ennek az elevenségnek az egyik megnyilvánulási formája. Tulajdonképpen nyilván, hogy ezek is bele kell, hogy férjenek. Tehát amikor valaki spontán módon, vagy civil összefogásból valamilyen módon véleményt nyilvánít a köztérben, ennek valami kerete kell, hogy legyen. De igazából az a kérdés, hogy azokkal a dolgokkal, amik valóban hosszú időre, azzal a szándékkal készülnek, hogy hosszú időre befolyásolják a történelmi elképzeléseinket mondjuk, és mondjuk egy komolyabb erőfeszítéssel, pénzügyi erőfeszítéssel is készülnek, vagy szellemi összefogással, hogy azokat próbáljuk meg valami olyan intézményes keretek közé rendezni, ahol a vitára alkalom nyílik már korábban, még mielőtt ezeket fölállítjuk. Tehát, hogy valahogy ezek, itt van egy óriási hiány nálunk, hogy gyakran hatalmi szóval egy-egy ötletből kifolyólag potyannak le a köztérbe, és utána nyilvánvalóan, hogyha egy ilyen történik, akkor vita lesz belőle utólag, vagy felháborodás inkább, és inkább széthúzás felé mutatnak. De itt van egyébként olyan példa is, ahol megcsinálták ezt az előzetes vitát, intézményes kerete volt, és mondjuk az idő nem volt érett arra, hogy ez elkészüljön. Ilyen az 56-os nagy emlékmű, ami most beépült a Néprajzi Múzeum közepébe.
Arról foglak kérdezni, tehát, és az tényleg egy nagyon, nagyon jelentős mű. Azt hiszem, hogy az a szó, amit itt kerülgetünk, az a konszenzus, nem? Tehát tulajdonképpen...
Nem kell konszenzusnak lenni, nincs is teljes konszenzus. Én még az életben nem láttam olyan emlékművet, pedig elég sokat történetét kutattam végig, ami teljes konszenzussal állítottak volna föl. Tehát, hogy nincs teljes konszenzus, de bele kell, hogy férjen a demokratikus vita. Tehát, hogy ez...
Aha, akkor máshogy mondom, meggyőztél, igen, teljes egyetértés nincs, de van egy másik terület, amit nem tudom, ez nem szakkifejezés, hogy tolakodónak érzünk mondjuk valamilyen emlékművet, tehát az, hogy mondjuk valaki mást az kifejezetten sért, teszem azt, és mert köztér ugye nem tudja kikerülni az ember, tehát, hogy a demokratikus vitának akkor ez a szelete viszont, hogy jó, teljes egyetértés nincs, viszont mennyire mehet bele valaki másnak a lelkébe, ezt valahogy ki kell izzadnia egymásból a csapatoknak.
Igen, az izzadságos dolog az emlékmű. meg az emlékezet általában is. Tehát én azt gondolom, hogy itt van a lényege ennek, vagy a mai lényege ezeknek az emlékmű állításoknak, vagy itt lehetne megfogni azt, hogy fogjunk hozzá mondjuk egy ilyen, egy emlékezeti projekthez, mert azt gondolom, hogy nyilván vannak olyan emlékművek, meg emlékezeti, vagy a történelemben olyan pontok, amelyek vitát váltanak ki. Tehát nem lehet, ha csak arról állítanánk emlékművet, ami már mind nyugvó ponton van, akkor nem
jut. Nagyon régre kéne visszanyomni,
Rákóczi. Nem, az sem, még az is vitákat vált ki, vagy tud vitát kiváltani, tehát nagyon nincs olyan, persze, ami ne váltana ki vitát, de mondjuk is sokkal kevesebbet. Tehát, hogy valahogy az a kérdés, hogy egy közösség, egy nemzet, egy adott város mondjuk, vagy egy kerület, vagy valamilyen politikai közösség bevállalja-e azt, hogy ez piszkálni fog minket most egy ideig. Tehát, hogy ez továbbra is erjedni fog ez a dolog. Tehát ez egy nagy kérdés, hogy hol van az a határ, és ezt politikusoknak kell általában, meg történészeknek, meg mindenfelől meg kell vizsgálni, hogy mi az, amit bevállalunk egy ilyenért. Tehát, hogy a jövő felől nézve megéri-e a konfliktust például egy emlékmű.
Ez a Krízisek és pofonok, Mély József művészettörténésszel, a Magyar Képzőművészet Egyetem docensével és a Képzőművészet Elmélet Tanszék tanszékvezetővel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.